kezelési módját tekintve.
Eddig szokatlan módon a párbeszéd a társadalmi politikai alapállás tisztázásával kezdődött. A kormány részéről a tárgyalásvezető Posgai Imre államminiszter tudni akarta, a szakszervezetek elfogadják-e a maguk portáján a pluralizmust, az önkormányzatot, mert ezek a kormánypolitikát is befolyásolják. Megállapította.
A politikai stabilitáshoz fűződő érdekünk megkívánja és megkívánná, hogy a társadalom szemében újra hatékony és erőteljes szervezetként, intézményként jelenjen meg a kormány. A problémák megoldásának politikai és államigazgatási eszközeinek birtokába legyen, és társadalmi jóváhagyást kapjon ehhez a kormányzat, mert másképp ezt a hatékonyságot nem tudja elérni. Ilyen szempontból nekünk nagyon nagy a várakozásunk a szakszervezeti mozgalommal szemben.
A SZOT vezetősége a szakmai és ágazati szervezés szövetségi jellegű kombinációját tartja jónak, elfogadja a pluralizmust és munkájuk kritikájának tartja az alakuló szakszervezeteket. Ezzel együtt kívánatos, hogy az érdekképviseleti erők ne aprózódjanak szét. Annál fontosabb a kormány és a SZOT érdemi, vitázó és határozott eszmecseréje, amelyben mindkét fél jogait tiszteletben kell tartani.
Azt gondolom, hogy jelenleg senki nem lehet abban a helyzetben, hogy úgy érezze, hogy ne kelljen odafigyelni az eltérő véleményekre. Félreértés ne essék, ez azt is jelenti, hogy itt mi a szakszervezetek részéről nem hisszük azt, hogy mi egyedül jól látnánk a helyzetet, hogy mi nem tévedhetünk. Egyet tudunk, viszont, hogy olyan feszültségek alakultak ki és vannak kialakulóban az országban, amiért mi komoly felelősséget érzünk a magunk oldaláról, és szeretnénk elkerülni, hogy ez nagyobb társadalmi megrázkódtatásokhoz vezessen.
A kormány képviselője átfogó szociális és bérintézkedés lehetőségét nem látja, de több szakmánál tervez jelentősebb emelést a szakszervezetek szélesebb körű javaslatai közül. Adásunk perceiben vitáznak a pótlékok esetleges adómentesítéséről, a családi pótlék és nyugdíj drágulást ellensúlyozó emelésének mértékéről. További részleteket későbbi kiadásunkban hallanak.
Én ezt szeretném elmondani kiegészítésnek egyetértve.
Párizsba halkan beszökött az ősz. Tegnap ilyennek láttuk, turisták nélkül. Mint amikor elmegy a vendégsereg, és magára marad a házigazda. Egyszerűen, kiöltözetlenül, de a történelem és a művészetek világvárosának semmihez sem hasonlítható hangulatával.
Szobrot, sírjel, írás, egyetlen emlékét éppen ne hagyd a vadpogánynak, melyet ott legyőztél. Maroknyi nép vagyunk.
Józsué.
Nagyon sok színészünk van, de azt hiszem nem olyan sok, aki politizáló színészünk.
Ugye szabad azt mondanom, hogy én valójában nem politizáló színésznek tartom magamat, hanem magyar közéleti embernek a hivatásom mellett, és úgy gondolom, hogy ki saját hivatását gyakorolva azon belül közéleti kell legyen, hogy az a demokratikus alulról épülő haza valóban egyszer már végre fölépüljön. Ön valójában én már diákkoromban is csak más módon éltem közéletet osztályközösségben. Számomra a közösség a szó legelemibb értelmében életszükséglet az egy olyan életet adó, oxigént adó valami, aminélkül nem tudnék élni. Tehát érdekes módon nem energiát fogyaszt, hanem energiát ad. Azt hiszem, talán itt a magyarázata.
Még a lelkesedés is megmaradt, csak a pénz lett jóval kevesebb, és ezzel együtt a világsztárok száma. Így a programok összeállításánál az egyik jelszó ez volt, aktualitás mindenek előtt. Ezért tartotta fontosnak Koltai Gábor igazgató, hogy elmondja, Nemeskőt István történelmi dokumentumjátékával Erdélyről szóló rendezvénysorozatot szerveznek az egyetemi színpadon. Azon a színpadon, amelynek a 60-as évekbeli rangját szeretnék nívós előadásokkal visszaállítani a szervezők. Itt például Sergio Leone, Jancsó Miklós filmjei mellett a tavaly nálunk járt Kira Muratova két világsikert aratott alkotását is ott vetítik majd. Nincsenek ünnepi hetek muzsika nélkül. Az idén például a Leonard Bernsteint köszöntő hangverseny mellett egy újszerű vállalkozásról is szólt Rátki András, a Filharmónia igazgatója. Ez pedig nem más, mint a kortárs zene bevonulása a Petőfi csarnokba. De jön Schiff András, és Budapest vendége lesz a Dresdai Staatskapelle, amelyet, amint hallottuk, pénzszűke miatt, belátható időn belül nem követhet hasonló színvonalas együttes vendégszereplése Magyarországon.
Ezt a tilalmat én, mint az intézmény főigazgatója oldottam fel, erre lehetőséget adott az 1981-es miniszteri rendelet, és végre megvalósult. Tudja, ez a rendelet lehetőséget adott bizonyos rangban, vagy bizonyos pozícióban lévő embereknek, hogy engedély nélkül olvashatják. Miért ne olvashatná más értelmiségi ember, akinek nincs ilyen rangja, vagy nincs ilyen pozíciója?
Akkor ez a lehetőség 1981 óta él. Azóta eltelt 7 év. Miért nem oldották fel a tilalmat eddig?
Én csak a magam nevében tudok beszélni. Gondolom, hogy sokfajta lehetőség élt az országban 1981 óta, amely lehetőségeket csak most próbáljuk kihasználni, különösen 1988 májusa óta, a pártkonferencián bekövetkezett fordulat óta. Engem az is vezérelt, hogy én magam rengeteg anyagrészben, amit most körtörténeti külön gyűjteménynek hívunk, őrzött anyagot nyilvánosságra hoztam a saját könyveimben, amelyeket történetesen az Uralkodó Eszmék című munkámat a Kossuth kiadó adott ki, a Magyar Szocialista Munkáspárt kiadója. Úgy gondolom, hogy felnőtt nemzet vagyunk, úgy gondolom, hogy a magyar értelmiség felnőtt ahhoz, hogy mindenféle megkülönböztetés nélkül ismerkedjen meg ezekkel az anyagokkal, és úgy gondolom, hogy képes arra, hogy maga döntse el, hogy milyen befolyást enged magán. És én biztos vagyok abban, hogy nem ártani fog, hanem használni fog az emberekre, hogyha ilyen műveket szabadon olvashatnak, és nem ingerli az embereket az a tudat, hogy valamit nekik tilos elolvasni.
Önök már csak későn tudtak szólni, hogy ez a fülke itt, ezen a helyen balesetveszélyes.
Igen, körülbelül másfél hónappal ezelőtt történtek az első bejelentések tagtársaink részéről, hogy ide a május 1 útra felszereltek egy telefonfülkét, amely a mi számunkra akadályt jelent. Azt szerettük volna, hogyha vagy megkérdeznek bennünket, vagy ha már nem kérdeztek meg bennünket, mint egy 100 méterrel följebb a magasabb számok felé, az út szélére, a járda szélére helyeztek el telefonfülkét, ezt is szeretnénk, ha oda helyeznék. Hát a napokban beszéltem a posta egyik illetékesével, most már nem is tudom, hogy hanyadik alkalommal, amikor azt mondták, hogy ez már megváltoztathatatlan, ezt egyszer ide letették, itt is fog örökké maradni. Mi azóta megtudtuk, hogy a 14. kerületi tanács műszaki osztálya nem is adott ki ilyen telefonfülke szerelésére engedélyt az utóbbi időkben.
Önálló külön épületük volt, amit erre a célra át tudtak alakítani.
Kórház költségvetése terhére történt ez a felújítás, amelyet természetesen a fővárosi tanács biztosít az intézmény számára.
Mennyibe kerül itt egy napi ápolás?
Attól függően, hogy egy vagy több ágyos szobáról van ez szó, 270-től 530 forint a napi térítési díj.
És mit nyújtanak ezért?
Rendszeres orvosi felügyelet, szakszerű ápolás, bizonyos kulturális szolgáltatások, szükség esetén pszichológus, illetve gyógytornász is igénybe vehető.
Nem nyereséges egészségügyi vállalkozásról van szó, hanem egy hiánypótló szolgáltatásról. Kik jelentkezhetnek ide és hogyan?
Nem csak az ellátási területünkről, sőt nem csak a fővárosból lehet ide jelentkezni. A kórház igazgatóságán kell beadni a kérvényt, és egy erre illetékes bizottság dönt a felvételre vonatkozóan. Szerződéskötés és megfelelő jogi formulák figyelembevételével kerül aztán sor a befekvésre.
...99.999 ilyen tungsztrom Schrader lámpatest van üzemben az országban. S bár ez mindössze a magyar utakon világító lámpák 10%-a, eddig mintegy 40 millió kilovattóra energiát takarítottunk meg általuk. Ez 25-30 ezer lakás éves fogyasztása. Ha a teljes közvilágítás ilyen lámpákból állna, az 80 megawatt megtakarítást jelentene. Ez a tervezett nagymarosi erőmű teljesítményének fele. A 100. ilyen lámpát pénteken délután a Gellért téren adja át Marcel Schrader, a cég belga tulajdonosa, aki a tungsztrommal megalapított közös vállalat 5. születésnapjára érkezett Budapestre. De nem csak ő, hanem mert a cég 60 éves jubileuma is most van, 5 kontinens 23 országából ide hívta az igazgatókat. A 76 éves belga gyáros 10 nyelven beszél, ugyanis az az elve, hogy beszéljen azoknak a nyelvén, akikkel együtt dolgozik. Most éppen oroszul tanul. Ahogyan mondta, a szovjet jó piac. Ezek a lámpák fantasztikus mennyiségű energiát takarítanak meg. A megtakarított energia árával nem lehetne kombinálni az új beruházást?
Amennyiben jelentkezik olyan, vagy tudunk találni a piacon olyan bankot, vagy pénzügyi intézetet, amelyik a segítségünkre siet egy ilyen megoldásban, mi leszünk a legboldogabbak, ha ez megvalósulhat.
Értékelték az idei gazdasági folyamatokat. Milyennek találták?
Jobbnak, mint az előző évet. Alapvetően a konvertibilis elszámolású forgalmunk és egyenlegünk alakulása tekintetében nőtt az export, picit csökkent a import, az egyenlegünk lényegesen jobb, mint a tavalyi hasonló időszakban. Vannak feszültségei is a folyamatoknak. Hát egyszer a költségvetési egyensúly forintban. Hát ez magasabb a deficit, mint a tervezett. És ekkörül azért vannak bizonytalansági tényezők, részben az, hogy mitől magasabb ez, részben az, hogy a kormány intézkedéseket tervez, hogy csökkenti ezt, és azért ez a gazdálkodói szférát kellemetlenül érinteni, ha most újabb közbenső intézkedések lennének. A gazdálkodói szféra nyeressége összességében több, mint a népgazdasági tervben szereplő.
A jelző tilosat mutat. Ma sem indulhattak el az áruval megrakott vasúti szerelvények Hidasnémetiből Lengyelországba, illetve a Balti-tenger térségébe. Az ok, hogy északi szomszédaink nem engedik be területükre a tehervagonokat, mert a lengyel vasút tőlük nem veszi át. Így van ez már napok óta. Jelenleg mintegy 400 vagonból álló, több mint 3,5 kilométer hosszú, elsősorban Bulgáriában és Romániában megrakott kocsisor vesztegel Hidasnémetiben és a környező állomásokon, csak nem teljesen megbénítva a teherforgalmat, mert csupán a személyszállító vonatoknak tudnak szabadvágányt biztosítani. Fenyegető, hogyha nem születik rövidesen megegyezés, zavarok várhatók az észak-magyarországi ipari üzemek és a mezőgazdasági termékek belföldi szállítása terén, mert az állomásokon nincs hely a tehervagonok fogadására, rakodására. A MÁV Miskolci igazgatósága felajánlotta ugyan a csehszlovák partnereknek, hogy kerülőúton Hidasnémeti helyet Bár révén vagy Sátraljaújhelyen át közlekedjenek a tehervonatok, de nem kaptak pozitív választ. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a záhonyi átrakási nehézségek miatt több Szovjetunióba induló szerelvény is Borsod megyei vasútállomásokon várakozik.
De vajon meddig? A MÁV vezérigazgatóságon elmondták, hogy annak a több országot is összekötő észak-dél irányú fővonalnak, amelynek egyik csomópontja Hidasnémeti, a lengyel határállomásán évekig korszerűsítés folyt. Ez ugyan a tavasszal hivatalosan befejeződött, de a torlódás megmaradt. A lengyelek nehézkesen veszik át a csehektől, a csehek pedig tőlünk az árut. Az érvényben lévő nemzetközi szerződések pedig keretet adnak az udvarias levélváltásoknak, de ez alkalommal talán több is történik.
A mai napon a Csehszlovák Vasút magyarországi képviselőjével délután tárgyalást folytatunk a probléma megoldása érdekében. Véleményem szerint ez a probléma 2-3 napon belül megoldódik, sajnos azonban nincs kizárva, hogy hasonló jellegű események a év hátralévő időszakában nem ismétlődnének meg.
Júniusban nemet mondott a pártértekezlet összehívására a pártbizottság, mert hogy akkor úgy vélte, hogy e fórum nélkül is képes lesz a testület a korhoz igazodó szerepének betöltésére. Ám az azóta eltelt csaknem 3 hónap történései az országban, illetve a helyi nem kimondása mind a párttagság, mind a párton kívüliek körében egyre markánsabb, egyre határozottabb vélemények megfogalmazásához vezettek. Így például, hogy az országos pártértekezlet hatása nem jut át a megye határain. A megyei vezetésnek nincs birtokában a megye jövőjére vonatkozó elképzelés. A vezetői összefonódások akadályozzák a megújulást, a vezetők féltik egzisztenciájukat, magyarul fogják az asztalt. A fiatalabb pártagok és a városi értelmiségi alapszervezetek annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a tartalmi és személyi megújítás érdekében feltétlenül szükséges a pártértekezlet összehívása. Mindezek alapján került ma a javaslat a megyei pártbizottság elé. A testület szembenézve júniusi önmagával, titkos szavazással, 16 nem ellenében, 36 igennel úgy döntött, hogy november 20-áig össze kell hívni a pártértekezletet.
Attól függően, hogy hogyan közelítünk a dologhoz. Nekünk például a mi információink szerint ABMHK...
Hogy talán nem kellene kitérni egyet.
Valamilyen helyzetet teremteni, és most nem fogjátok félreérteni, de akkor már a...
Ja. A családi pótlék képzésében próbáljunk még egyezkedni. 50 forintot azért nem javaslunk meg, az kell.
Kétségben vannak elkötelezettségek, kölcsönös elkötelezettségek, tehát ezt
a szemben kell találkoznunk az illetékes partnerekkel, legyenek az ágazati, vagy funkcionális szervek, vagy éppenséggel a hamarabb megfelelő tagozatai.
Az is hozzátartozik, hogy a jövőre nézve mi tájékozódni szeretnénk, és tudni szeretnénk, hogy a szakszervezeti mozgalmon belül azon akar jelen lenni a magyar közéletben. De ezt a fajta politikai törekvést és szándékot, és megkérdésekben lehetne az intézményrendszer, ma még nem létező intézményrendszer úgy fejleszteni, hogy a SZOT közvetlenül a munkaadó vállalkozókkal tudna partneri kapcsolatot felépíteni, mert itt most
a közvéleményben, ha a munkavállalók legnagyobb körének képviselőjét szeretnék elébe menni szempontból aktuális tapasztalatok alapján is a vitának, hogy tudnélik ezek jövedelem felosztásának egyéb szempontjaiig itt mindent a költségvetésig bezárólag képviselnie kell. Nem hiszem, hogy a mai tanácskozás az első és végleges alkalom ennek a tisztának előbbre jutni egy későbbi tájékozódás alapján konkrétabbá tenni, hogy mely kérdések tartoznak a kormány SZOT partneri kapcsolataira, és mely kérdésekben lehetne az intézményrendszert, ma még nem létező intézményrendszert úgy fejleszteni, hogy meg kellene tartanunk az eddig alkalmazott metódus lényegét,
és a politikai stabilitás megőrizhető, erősíthető legyen. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy mindkét oldalról alapvető érdek között.
Darnyi Tamás olimpiai bajnok. Az olimpiai játékok 5. napján végre megszületett a várva várt siker. A 400 méteres vegyesúszás döntőjébe Darnyi került a legjobb idővel, és ez már jelezte, hogy csúcsformában van. Sokan már hajnalban fölkeltek, hogy megnézhessék élőben azt, amit most önök Vitrai Tamás kommentálásával ismét láthatnak.
Elsőnek tehát Arnyi fordult, másodiknak úgy látom Szabolcsó, Varson nagyon hajrázik, gyere Tamás! 6-8 méter az előnye, innen már csak, már nem lehet, egyszerűen nem lehet elveszteni. Az aranyérem óriási fölénnyel kínálkozik, Szabó Jóska pillanatnyilag a harmadik, gyere, Varson a másodikon, Szabó a harmadikon, Battistelli is nagyon hajrázik, Szarnyi Tamás olimpiai bajnok, óriási világcsúccsal. Szabó a negyedik.
Az eredményhirdetést követően Darnyi kijelentette, hogy ezek után elindul a 200 méteres hátúszásban, és természetesen rajthoz áll a 200 méteres vegyesúszásban is. Megszerezte első győzelmét vízilabda csapatunk. Kétségtelen, a labdajátékok a legnépszerűbb sportágak, és ezen az olimpián sajnos mi csak vízilabdában és kézilabdában vagyunk érdekeltek. Vízilabdázóink eddig 6-szor nyertek olimpiai bajnokságot, utoljára 12 évvel ezelőtt, első mérkőzésüket most Görögország ellen játszották.
Ezt a gólt messziről Tóth Imre szerezte, aki szintén a magyar csapat egyik legeredményesebb játékosa volt, összesen 4 gólt dobott. Az utolsó másodpercek a mérkőzésen a magyar együttes 12-9-re vezet, tehát már megnyerte a találkozót. Kuna kiöklözi a labdát, egy ejtés, Aronis, és ezzel a végeredmény 12-10.
5 tus a lövészetben legjobbjaink elveszítették vezető helyüket, mivel elmaradtak a várakozástól. Csapatban 24 pont a hátrányuk az olaszokkal szemben, és több mint 300 ponttal állunk a harmadik helyen lévő szovjet csapat előtt. Martinek János az egyéniben 29 ponttal van lemaradva az élen álló Jagorasvili mögött, de egybehangzó vélemények szerint lényegesen jobb futó ellenfelénél. Birkózóink közül Takács János a bronzéremért mérkőzött, de vereséget szenvedett, és végül negyedik lett. Az 57 kg-os Sike András ellenfelét az NSK-beli Yildiz-t leléptették, majd az iraki Sara ellen másfél perc alatt 16 pontot gyűjtött, technikai tussal győzött, és ezzel bejutott a döntőbe, ahol az aranyéremért birkózhat. A 82 kg-ban legnagyobb reménységünk Komáromi Tibor az 5. fordulóban a bolgár Stojkov ellen lépett szőnyegre, és a 3. percben ragyogó akciót hajtott végre, kis híján két vállra fektette ellenfelét, aki kétségbe esetten és szabálytalanul igyekezett Komáromi fejét elnyomni, a vezető bíró heves ellenkezését váltva ki ezzel. Ezt a győzelmét követően a svéd Fredrikssont léptették le ellene, így holnap már a döntőbe jutásért mérkőzik. 16 év után ismét van magyar vívó az olimpia férfi tőr 8-as döntőjében. Érsek Zsolt kitűnő vívással jutott a döntőbe, ahol végül 5. lett. Női tőrben mindhárom magyar lány már a legjobb 16 között van. Ökölvívóink közül az 51 kg-os Váradi János 4-1-re győzött egy Fülöp-szigeti boxoló ellen a legjobb 16 közé jutásért. És a legkönnyebb súlycsoportban 48 kg-ban Isaszegi Róbartnek egy gajánai ellenfél jutott.
Közel engedte magához, és akkor ütött, keresztbe verte az ellenfelét, ahogy ez kell, ahogy ezt a taktikai tanácsokban az edzők utasítására adták. Egy jobbkezes, a Gvajanai még válaszol, lassítva láthatjuk. És megint is a Szegi volt az, aki az ellépésnél is ütéssel búcsúzott az ellenféltől. És a Szegi végül is 5-0 arányú pontozással nyerte meg a mérkőzést.
Az új autósorozat a csodaszép és szuper
technikai.
Megtakarításra vagy fénysküldeménye van. Mi átlag emberek, ezt csak irigyelhetjük. Ettől még nem válhatjuk át BMW-re, Skoda vagy Trabant. Ám kiderül, hogy nem 3000 bosszantására jösszenek azoknak, akik megengedik maguknak, hogy megvegyük, de közhasznan is van. Ez 20 millió márkát érő exportot készítettek. Mert?
Exportálni import nélkül nem lehet. Néhány magyar vállalat olyan árut exportál a BMW-nek, amelyet más vállalatok nem exportálnának, amely itthon maradna, nem tudnánk eladni.
Kérdés, a 20 millió márkás magyar kivitelből mennyit kell luxus autóra költeni?
Mit mondjak, hatod, heted részért vásárolunk autót, hát ha valaki azt mondja, hogy ennél jobb üzlet van, hát ahhoz el kell mennünk tanácsért.
Mind a két félnek közelíteni kell a másik álláspontjához, a másik konkrét adatokat kell szereznünk arra vonatkozóan, 85-ig milyen eredménnyel zárjuk.
Mi az, amiben a szakszervezet ma másként lép fel, mint akár egy esztendővel ezelőtt?
Olyan eszközökkel rendelkezik a szakszervezeti mozgalom, amelyek a munkatörvénykönyvében egyrészt biztosítottak, másrészt olyan eszközökkel, amelyek még nem biztosítottak, de előkészítő munka folyik kidolgozásukra. A sztrájkról van szó nevezetesen. Arról van szó, hogy nyilvánosságra hozni néhány napon belül azokat az elképzeléseket, amelyek a sztrájk törvény alapjául szolgálhatnak.
A kiosz elnök helyettese egyebek mellett arról szólt, hogy a törvény ne ragaszkodjék mereven ahhoz, hogy csak cégbejegyzett külföldi tőketárs szállhat be hazai társulásba. Továbbá, hogy ne 1 millió forint, hanem csak ennek a fele képezze a magánvállalkozók alaptőkéjét. A válaszból. Ha például egy néni 500 shillingét akarja befektetni, mondta Sárközi Tamás, bemegy az osztrák hatóságokhoz, és fél óra múltával ezt akadálytalanul megteheti. Reméli nálunk sem állják majd útját a felvetett javaslatnak. Ami az 1 millió forint alaptőkét illeti, ilyen mértékű inflációban ez a minimum ahhoz, hogy védjék a hitelezőket. Magyarul, ha kárt okoz a vállalkozás, lehessen miből fizetni. Imre István, a Skála Coop vezérigazgatója elmondta, hogy októbertől részvénytársasággá szeretnének átalakulni. Néhány megjegyzése a társasági törvénytervezethez. Indokolatlan korlátozásnak tartja, hogy a részvények kamatait 10%-ban maximálják, előírják. Véleménye szerint a kamat nagyságának megállapítását rá kellene bízni a társaság tagjaira. Sárközi Tamás válasza. A mi törvényjavaslatunk készítői a nyugatnémet modellt választották, amely szerint 10% alaptőke utáni kamat plusz osztalék jár. Míg a franciáknál lehet 30-40% kamat osztalék nélkül. De korlátok mindenütt vannak. A vezérigazgató azt is javasolta, hogy csak olyan fogalmakat használjon a törvény, amit a külföldiek is megértenek. Továbbá, hogy a jövőben ne legyen megkülönböztetés a magyar, a külföldi, a magán és az állami tőkét illetően. A vita után megegyeztek abban, hogy a kormányzatnak több észrevételt és módosítást továbbítanak.
Lassan osztik a homálya Bölcskei Duna szakaszon talált kövek körül. Bár a víz alá került római erőd fölött a folyó változatlanul zavaros, annyi már valószínűsíthető, hogy ezek a kövek eredetileg egy Gellért-hegyi szentélyből kerültek ide. Tudósok és laikus érdeklődők tekintetének keresztüzében emelik ki őket, hogy aztán, mint egy hatalmas fali kép mozaikjai, segítsenek megfejteni a múltat, ezúttal az ezen a vidéken jó másfél ezer éve történteket. Ahhoz, hogy a néha több tonnás köveket partra lehessen menteni, persze az is kellett, hogy a Szekszárdi Múzeum két régésze, Gál Attila és Szabó Géza egy kicsit könnyű búvárrá váljon, a Dunai Vasmű MHS-es búvárai pedig megszeressék a víz alatti régészkedést. Ezeket az oltárköveket, mert hiszen többségükben azokról van szó, az időszámításunk szerinti 3.-4. évszázadban állították a Jupiter főistenben hívő, mindenkori császárukhoz hű római katonák. A legtöbb kövön aztán, miután a soros császár merénylet áldozata lett, nevét is kitörölték, így is értékes adalékokkal szolgálnak azonban a ma tudósainak.
A SZOT elnöksége ma ülést tartott, és megvitatta a munkatörvénykönyv módosításával kapcsolatos kifogásait.
A munkatörvénykönyv módosításánál a kollektív szerződések kötelező jellegét szeretné az állam eltörölni. Mi ebben nem mehetünk bele, mert a kollektív szerződés nem csak két fél szabad szerződése, hanem munka viszonyra vonatkozó szabály is. Ezért olyan javaslatot tettünk, hogy amennyiben a kollektív szerződés kötésére jogosult bármely fél kezdeményezi, akkor a kollektív szerződés kötését nem lehet mellőzni. A szakszervezeti bizalmiaknak a bérekkel kapcsolatos egyetértési jogot szeretné az állam hatályon kívül helyezni, ezzel nem érthetünk egyet, erre a jogra eddig is szükség volt, és a jövőben az ismert folyamatok, gazdasági társadalmi folyamatok következtében még inkább szükség lesz. A Magyar Gazdasági Kamara álláspontja szerint a vétó halasztó hatályát az érdekvita esetén nem célszerű fenntartani. Mi ezt nem fogadhatjuk el, ebben egyébként az állam is egyetért velünk, ugyanis a vétónak fogalmi tényezője az, hogy halasztó hatályú, amennyiben nem lenne halasztó hatályú, akkor nem is lenne értelme a vétót emelni. A törvény módosítását a parlament novemberi ülésén kívánják előterjeszteni. Azonban az elnökségünk úgy döntött, hogy ezt a kérdést Horderénél fogva társadalmi vitára kell bocsátani, ennek pedig legalább egy hónapos átfutási idő szükséges, ezért javasoljuk az előterjesztőknek és a parlamentnek, hogy ezt a kérdést a decemberi ülésen tárgyalják meg.